Zsámbéki Református Egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabálymódosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenni, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás, jelentette be Facebook oldalán Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket, fogalmazott az államtitkár. Az idei kampány időszakban eddig több mint 112 ezeren számolták át a lakásbiztosítási lehetőségeket, a Netrixnél új szerződést kötők 70%-a egyúttal biztosítót is váltott, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján a biztosítási kalkuláció iránti érdeklődés csaknem ugyanakkora, mint a 2025-ös kampányidőszakban. A Netrixen keresztül a legtöbb új biztosítást lakóingatlanra Budapesten és Pest vármegyében kötötték, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlag feletti a figyelem. Az árak összességében alig változtak az egy évvel ezelőttihez képest. Lakásokra majdnem 3%-kal olcsóbban, átlagosan 21 ezer forintért lehet új biztosítást kötni, családi házakra viszont a tavalyihoz képest 3%-kal magasabb, évi 46 ezer forint az átlagdíj, írja a közlemény. A Netrix elemzése szerint, akik új szerződést kötöttek, átlagosan csaknem 19 ezer forintot takarítottak meg. A lakásbiztosítást váltók 24%-a 40%-nál is többet spórolt. Idén mérsékelt és kiegyensúlyozottabb működés várható az ingatlan piacon a tavalyi hektikus hullámzó év után. Az új lakás kínálat bővülésével a lakásárak emelkedésének üteme országosan 10% körüli szintre lassulhat, és ezzel enyhülhet az ingatlanok túlárazottsága, így fogalmazott Falkó Dávid, az OTP ingatlanpont vezető elemzője, az OTP csoport éves ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján. Az elemző kiemelte, a lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcs közeli szintre 25%-ra emelkedhetett a Magyar Nemzeti Bank évközi 20%-os becslése alapján. Az új lakáspiacon idén 1 millió 720.000 forintos négyzetméterenkénti átadási árral számolnak, ami 2027-ben 1 millió 800.000 forintra emelkedhet. Budapesten az új és használt lakásokkal együtt az átlagos négyzetméter ár 2025 végén 21%-kal 1 millió 220.000 forintra nőtt, míg Debrecen megközelítette az 1 millió forintot. A vármegyék közül Veszprém és Somogy a legdrágább, a legnagyobb éves árnövekedést pedig Nógrádban mértek, emelte ki a vezető elemző. Hosszú távra biztosította a Tanítsunk Magyarországért program finanszírozása, egy 25 éves keretmegállapodás és egy 6 évente megújított szerződés garantálja, hogy évente 2 milliárd forintos támogatáshoz jusson, ezt jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos a Miskolci Egyetemen a programműhely konferenciáján. György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért program stabil finanszírozása lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön, és egyre több mentor segítse a diákokat, valamint bíznak abban is, hogy a kezdeményezés mellé magánforrásokat is be tudnak vonni. György László elmondta, a programban a mentorálásra felkészítő egyetemi kurzust az idei tanév tavaszi félévében 34%-kal több hallgató vette fel, mint ősszel, a résztvevők száma 825-ről 1108-ra emelkedett. A ténylegesen mentoráló hallgatók száma 783-ról 894-re nőtt, ami 14%-os bővülést jelent. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a március 15-i nemzeti ünnepre. A MÁV csoport közleményében azt kérte, az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁV Plus applikáción keresztül, kihasználva a 15%-os kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudják a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat. Mint írják, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest-Keszthely közötti Balaton, a Budapest-Békéscsaba közötti Békés, a Budapest-Szeglét-Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest-Pécs közötti Mecsek Intercity vonatok több kocsival fognak közlekedni. További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja. Erre megerősített ügyelettel és többletmotorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek, írja a MÁV.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oh, you paid the price. You took the cross.
Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Adj energiát kampány a KMNE-nél.
Hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hiszen mindig nyitottak a programjainkra, ugye az évet is ott kezdtük náluk a Rákóczi táborba, az első családi tábor, 200-an lehettünk ott Sátorújhelyen.
Prózsa István lelkipásztor 3 éve szolgál a Bódvaszilasi Református Egyházközségben.
Hát kalandos gyermekkorom volt, az biztos, ugye édesapám is lelkész, úgyhogy elég sokat költöztünk. Erdélyben kezdtem az életemet egyébként. 6 éves koromig ott voltam, Sztánán voltam gyerek, édesapám ott volt lelkipásztor.
Bemutatják a Király halódik című drámát Tompa Gábor rendezésében.
Tulajdonképpen a darabban a király, vagyis Béranger a főszereplő, egyedül marad a végén, ahogy a halálban, igen, de én bízom abban, hogy nem egyedül van, hanem akkor már Istennel van, és ezt próbálja felerősíteni az a hang, ami végig kíséri és átsegíti a halálon a főszereplőt.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was a lost soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a on my knees. You gave me hope, you gave me something to believe.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is meghirdette az Adj Energiát kampányát, hogy segítsen az áramkimaradások közepette tagcsaládjainak. Adományozz egy áramfejlesztőt, invertergenerátort, akkumulátoros lámpát, vagy annak értékével járulj hozzá, áll a felhívásban. A kampányhoz a Rákóczi Szövetség is csatlakozott már. Erről és a további programokról Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán és Oniszkó Györgyé.
Nagyon sok területen találkozunk a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületnek a világával. Éppen a Kossuth Rádióban volt egy beszélgetés, ahol Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnökével láthattuk egy beszélgetésben, és kimondottan a Kárpátaljai Nagycsaládosok voltak terítéken, és az Adj Energia kampányon belül rengeteg felhívásra is találkozunk. Mit kell tudni erről a programról?
Igen, nagyon hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hiszen mindig nyitottak a programjainkra, ugye az évet is ott kezdtük náluk a Rákóczi táborba, az első családi tábor, 200-an lehettünk ott Sátorújhelyen, és ezt az Adj Energia kampányt mi elkezdtük 24-be, amikor ugye nagyon gyakori volt az áram kimaradások, és felmértük a családoknál, hogy miben tudnánk segíteni, és az első felhívásunkra nagyon sokan segítettek, akár az egyházak, karitatív szervezetek, Caritas, Magyarországról, magánszemélyek, határon túlról, Székelyföldről, akkor 80 családnak sikerült 24-be vagy inverter, akkumulátort, vagy pedig áramfejlesztőt, generátort, és hát sokan jelezték ugye utána is, hogy hát ők lemaradtak, nem lehetne ilyen programot, és az elnökség úgy döntött ebben az évben, az év elején, hogy akkor újra kezdjük ezt az Adj Energiát. Újra felmértük, hogy hány családnak nincs, még nem tudott beszerezni akár szociális körülmények miatt, akár más miatt, és 250 család jelentkezett hozzánk ebből. Úgymond leszűrtünk 200 családot, akiket megkérdeztük az összekötőinket, hogy valóban rászoruló családokról van szó, és már a legújabb eredményünk az, hogy 40 invertert, akkumulátort, áramfejlesztőt sikerült már beszereznünk, és tovább folytatjuk a gyűjtés, és a Rákóczi Szövetség is tulajdonképpen a saját szövetségbe, a saját tagjai között meghirdette, hogy mindenki, aki szeretné ők úgy mondják, egy Rákóczi bankóval, ugye 500 forintosan van Rákóczi Ferenc fejedelmünk, 500 forintot tudják támogatni, és akkor ezt a gyűjtést majd tulajdonképpen elhozzák Kárpátaljára, és így további családoknak tudunk segíteni.
Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan néz ki a kampánynak a folyamata. A helyiek hogyan tudnak részt venni a segítségben, hogyan tudnak adományozni?
Tulajdonképpen bárki, akár a Nagycsaládos irodába is, ugye a Betlen utca 16-os szám alatt található, bárki be tud jönni munkaidőbe, illetve van természetesen ukrán bankszámlaszámunk is, amire tud adományt küldeni, vagy fogadunk is. Sok szeretettel köszönjük előre, akik tényleg támogatnának minket. De olyan is volt, aki felajánlotta, hogy neki otthon van most már egy régebbi akkumulátor, inverter, vagy egy régebbi áramfejlesztő, és felajánlja. De mondjuk ez nem új dolog, mert gyakorlatilag a háború óta az irodánk ilyen raktár, tehát mindenki hoz valamit, akár a nagycsaládosaink, ruhát, bármit, játékot, már felnőttek a gyerekek, és nyilván senkinek nem mondunk nemet, mert tudjuk, hogy valamelyik családnak ez segítség, úgyhogy mindenképpen örülünk ennek, bár mindig hozzáteszem, hogy ez a szociális vonal, meg ez az adományozás, ez a karitatív dolog, ez tulajdonképpen nem volt célunk az Egyesülettel soha, de hát ez a háború nyilván módosította a céljainkat is.
Maradjunk ezen a területen, nem olyan rég több száz család kapott vetőmagot, amely egy újabb program, és akkor már megint a szociális téren maradunk.
Hát igen, évek óta nagyon jó a kapcsolatunk a Kárpáti Ferences Alapítvánnyal, ők támogatnak minket, és tényleg valóban az idén is 400 családnak sikerült vetőmagot szétosztani. Hát ezt fontosnak tartjuk, ugye mindenképpen ez is szimbolikus, tehát hogy nyilván nem annyit ér, mint egy generátor árban, de mégis én azt gondolom, hogy hogy fontos az a konyhakert, fontos az a gesztus, hogy igenis gondolunk a jövőre, és itt is hadd mondjam el, hogy van olyan nagy családosunk, aki Csongorónak a Báci család, ezzel foglalkozik, van egy kis boltjuk, és ő olyan áron tudta beszerezni, ami nem piaci, tehát lehet, hogy sokkal kevesebb családnak sikerült volna odaadni ezt a vetőmagot, úgyhogy innen is köszönöm nekik, ráadásul ők még szét is válogatták, tehát hogy a családjukkal, tehát hogy pont ezek a segítségek tudják segíteni magát az egyesületet és nyilván a tagcsaládjainkat is. Én örülök neki, hogy van ez a program, és annak is örülök, hogy van kinek adni, és még az emberek nem adták fel, és nem csak pázsit van otthon, meg füvet nyírunk, hanem még ott van az a kis veteményes. Én azt gondolom, fontos, hogy a gyerekeink is, meg azt a tudást, amit mi kaptunk a szüleinktől, nagyszerűktől, ne veszítjük el, mert azt, amit a boltban, piacon veszünk, hát nem, senki nem garantálja, hogy nincs túl műtrágyázva, nincs túl vegyszerezve, tehát hogy én csak azt hiszem el, hogy az bio, ami a saját kertemben ül.
Önellátó program, amely áprilisban lesz?
Igen, itt a magyarországi Mátai szeretetszolgálattal működünk együtt, sőt, ott a Liechtensteini Vöröskereszt is évek óta támogat minket. Itt is az a cél, hogy olyan 400 családnak baromfi csirkét osztani vetőmag, illetve a vetőmag után most már terményt is adunk ugye ehhez. Ez is egy olyan program, ami én a szívemhez közel áll, bár nem szeretem a szociális programokat, de megint csak ez is a jövőről szól, arról szól, hogy ugyanúgy, mint a vetőmag is, hogy egészséges étel, illetve családokat is arra ösztönözzük, hogy igenis legyen haszonállat, tehát nem csak konyhakert, mert na megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy elmegyünk a boltba, amit megveszünk, bocsánat, azt a csirke mellett szombolt, hát sőt, már én azt vettem észre, hogy a gyerekeinknek már az a furcsa, hogyha egy házi tyúkot levágunk, tehát teljesen más íze van, tehát mi ehhez voltunk gyerekkorunkban hozzászokva, ők már inkább a boltihoz sajnos, de hát tudjuk, hogy ez kevésbé egészséges valószínű.
A szociális programok mellett nagyon széles körű ifjúsági programokkal is készülnek önök, és vannak folyamatban ezek a programok. Mesélne ezekről nekünk?
Igen, hát az ifjúság, ugye klubjaink vannak, tehát van ifi klubunk is. Itt is mellesleg egy magja az, hogy minden évben ösztöndi pályázatot hirdetünk, tehát van olyan 50 fiatal, akinek ösztöndíjat adunk, és igyekszünk velük megtartani a kapcsolatot. Többek között Dancs Katalin elnökségi tagunk az, aki proaktív ebben, és foglalkozik a fiatalokkal, de az irodavezetőnk is Pirnyova Nikoletta, illetve pont a legutolsó ilyen klubfoglalkozáson a szintén elnökségi tagunk Ábrány Krisztián atya beszélgetett a fiatalokkal. Én azt gondolom, ez fontos, tehát ilyen klubjaink van, Babamama klub, van táncklub, van kézműves klub, pont jövő héten lesz, itt ugye már készülünk a nemzeti ünnepünkre, akkor szeretnénk kis kokárdákat készíteni, tehát hogy tényleg ezek a hagyományokat próbáljuk megőrizni, de nagyon népszerű mellesleg az ukrán nyelvklub, tehát most már online módon is, mert ugye mindig az a kritika ér minket, hogy minden csak Beregszázban van, és hát ugye Ungvártól Rahóig nagyon sok tagcsaládunk van, és akkor most adunk lehetőséget, tehát online is, és teljesen mindegy, hogy helyileg hol van, be lehet csatlakozni.
Ezek szerint van igény máshol is arra, hogy legyenek programok, különböző ifjúsági, akár egy ilyen szociális programok. Ezek jó hírek, mindig jó ezeket hallani itthon Kárpátalján.
Igen, igény mindig van, ugye most volt vége a házasság, nem is hetének, mert tulajdonképpen nekünk házasság hónapja volt, 250 házaspárt sikerült megszólítanunk, akár vacsorára, invitáltuk őket fürdőzésre, színházba, tehát egy nagyon-nagyon jó alkalmak voltak, és én azt gondolom, egy kicsit lehetőségük volt, kicsit így a kamaszoktól, vagy a fiataloktól, a gyerekektől távolabb megerősíteni a házasságukat, de készülünk ugye házas hétvégékkel a Vadvölgybe, több ilyen program lesz márciusban, önkéntes hétvége áprilisban, tehát hogy olyan programjaink vannak, ahol családdal együtt részt vehetnek, és mindig van valami cél, megerősítjenek és minőségi időt töltsenek el a családjaink.
Az előbb volt karácsony, ma már március van, és a nemzeti ünnepünkre lehet készülnünk testileg és lelkileg is, és azt láthatjuk, hogy a KMN Facebook oldalán rengeteg ilyen jellegű tartalommal találkozunk. Nagyon nagy sikerű ez a fajta idei felhívása a nemzeti ünnepünk alkalmából.
Igen, igen, ez évek óta nagyon érdekes, mert ugye több ilyen nemzeti ünnepünk van, ugye emellett a március 15 mellett ott van augusztus 20, vagy ott van október 23, de mégis a március 15, én azt gondolom, hogy akkor még ugye ez a nemzeti ünnepünk, amit együtt éltünk meg, anno a forradalom, a Petőfi Sándor, Kossuth Lajos vezetésével, és én azt látom, hogy ez nagyon fontos a családoknak, tehát, hogy valóban érzi az ember, hogy nem csak ilyen letudós, vagy egy rajz, vagy bármi, hanem nagyon sokan énekelnek, verset mondanak, tehát nagyon sok tehetséges gyerekünk van, fiataljaink vannak, és természetesen ezt szeretnénk megjutalmazni. Több mint 150 család jelentkezett már, és tulajdonképpen még a héten még tart a jelentkezés, úgyhogy nagyon örülünk neki, és tényleg büszkék, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, még akkor is, hogyha gyakorlatilag Kárpátalján most legnehezebb sorsban van az egész Kárpát-medencében, hiszen 4 éve háború zajlik, olyan országban élünk, de ettől függetlenül ne felejtjük el, és ne hagyjuk ott se a templomot, se az iskolát.
Én nekem igazán kedvencem ez az időszak, mert ebben az időszakban a Facebookon folyamatosan tele van ezekkel a különböző versekkel, rajzokkal, és igazán hozzá tud adni a naphoz, hogy látok egy Lego kompozíciót, közben egy kislány vagy kisfiú verset mond vagy énekel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és úgy tűnik, hogy rengeteg jelentkező van évről évre.
Igen, és nekem azt tetszik mindig, hogy mindig ezt túlmegy Kárpátalján. Tehát például most is nem olyan régen voltam Békés Csabán, és engem az igazgató, a Munkácsi Mihály Múzeum igazgató úgy fogadott, hogy Józsi, én látom ezeket a pályamunkák, annyira meghatott, hogy én küldenék, tudom én, 100 könyvet, elviszed? Hát persze, hogy elviszük. Hát magyar nyelvű könyvek, ezek ritkaság, meg mindig jól jönnek a kárpátai magyar nagycsaládosoknál, de ugyanúgy a Rákóczi Szövetség kérdezte, hogy mibe tudna, és ugye az Agyenergia kampány megy, és akkor ilyen kis ellenlámpákat, és akkor ezt is szétosztjuk. Tehát a családoknak, akkor jött a Caritas, mondta, hogy mibe tudnánk segíteni, hát mitek van? Hát, hogy tudom én, törölközőink vannak, hát az is jól jön a nagycsaládosoknak. Tehát, hogy hála jó Istennek, mindig összejön az a kis adomány, ami talán jelképes, meg, de úgy jól jön a családoknak, meg szerintem arra is büszkék lehetnek a fiatalok, hogy igen, én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, én valamit készítettem, verset mondtam, énekeltem, rajzoltam, de és a végén ezért még kaptunk is valami materiális dolgot is, tehát hogy gyakorlatilag értékelve van az ő munkája.
Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
If it wasn't for you, lost in the dark, then you walked in the room. I came alive when you opened my eyes. I won't go back to the life. The world might be shaken, but I stay in your presence. Standing strong in your surrounds me when I call your name. There's nothing that you cannot change. Singing, in every sorrow, I'll keep on praising. You're always with me, I know. You're never letting me go. In every season, I'll keep on singing. In every sorrow.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Prózsa István lelkipásztor 3 éve szolgál a Bódvaszilasi Református Egyházközségben. Az ide vezető útról, gyermekkorról, teológiai tanulmányokról, szolgálati helyekről, elhívásról is beszélgetünk vele a következő percekben. A riporter Kisnéveres Viktória.
Nagy tiszteletű Prózsa Istvánt, a Bódvaszilasi Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség.
Áldás békesség, köszöntöm én is a hallgatókat.
Arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy beszélgetésünk elején a gyermekkor éveit idézze vissza nekünk abból az életszakaszból, mik voltak azok a legmeghatározóbb értékek, mik azok az emlékek, amelyeket a szívében hordoz.
Hát kalandos gyermekkorom volt az biztos, ugye édesapám is lelkész, úgyhogy elég sokat költöztünk. Erdélyben kezdtem az életemet egyébként. 6 éves koromig ott voltam, Sztánán voltam gyerek, édesapám ott volt lelkipásztor, ugye, hogyha valakinek nem ismerős ez a település, Kalotaszegen van, Kós Károlynak a faluja, tehát egy elég gazdag történelmi múlttal bíró falu volt, 93-ban születtem, ott kezdtem az életem, az úgy máig is meghatározó számomra az, hogy Erdélyben kezdtem az életet, az, hogy erdélyi származású vagyok, és onnan kerültem át Magyarországra. Először Magyarországon hajóson éltem, egy pár évet voltunk ott, édesapám szintén ott volt lelkész, utána hívták el Orgoványra, Kecskemét mellett van ez egy ilyen nagy község, ahol egyébként ő máig is lelkipásztorként szolgál. A gyerekkorom nagyobbik részét egyébként ott éltem le, onnan aztán Kecskemétre jártam be iskolába, és hát már úgy a gimnazista koromban már úgy érett bennem a gondolat az is, hogy esetleg a teológiai pálya felé mennék, de azért volt úgy más is, tehát a földtudományok is érdekeltek, természettudományok, történelem, jog, úgyhogy minden irányba indultam elfele, de végül aztán a lelkipásztori pálya lett az, ami győzött. Nyilván az, hogy hogyan lettem végül lelkipásztor, az már igazán nem a gyermekkoromhoz kapcsolódik. Hát ugye alapvetően a középiskolában 2 olyan tudományág volt, ami kifejezetten érdekelt. Az egyik az a történelem, a másik pedig a földtudomány, tehát ugye nem csak a földrajz, ami ugye hát egyébként az a gimnáziumi része, de alapvetően maguk a földtudományok érdekeltek. Egészen kiskoromtól érdeklődtem egyébként a vulkanológia iránt, tehát azt talán második osztályos koromban találtam egy vulkanológiai szakkönyvet a Hajósi Könyvtárban. Édesapám akkor lelkipásztorkodás mellett könyvtárosként is dolgozott, nem voltak annyira jók a viszonyok, mint manapság, és akkor ugye hát nyilván délután átmentem én is hozzá a könyvtárba, ott találtam egy ilyen könyvet, onnantól kezdve ez a téma, ez mindig is érdekelt, és így aztán egyébként a felsőfokú érettségeimet is meglepő módon történelemből és földrajzból tettem.
Ez melyik intézményben történt?
Kodály Zoltán Énekzenei Gimnázium, a szakközépiskolai részben nem jártam, majdnem oda kerültem, de végül a gimnáziumi részben kötöttem ki, és ez így egy érdekes dolog is, hogy egyébként egy inkább humántagozatú iskolában végső soron, főleg a tudományos irányba mentem el, meg közben egyébként ének képzést is kaptam, tehát úgy minden irányban benne voltam.
Lelkész gyermekként a hit megélésére milyen lehetőségei voltak?
Hát ugye alapvetően azt mondanám, hogy ez számomra olyan természetes volt, mint a lélegzetvétel, tehát nyilván lelkipásztor gyerekként ott voltam minden istentiszteleten, majdnem minden alkalmon. Azt el kell, hogy mondjam, hogy ebben a korban még nem voltam megtérve. Tehát vallásos ember voltam, éltem az életemet, ott voltam templomban, szolgálatban, ifjúsági zenekarban, mindenhol, de még a szívem az nem volt Krisztusé, hanem inkább csak úgy ez a beleszületett dolog volt. A megtérésem, hát addigra már 2 éve ott voltam a teológián, tehát az már egy későbbi történet.
Akkor most szólhatunk a teológia felé vezető útról, illetve hogy hogyan érkezett meg az elhívás a szívébe.
Hát ez sem volt egy egyszerű eset, mint általában az életemben semmi sem egy egyszerű eset. Ugye alapvetően elvégeztem a gimnáziumot, utána úgy vaciláltam, hogy teológia vagy geológia, ment is erről állandóan a viccelődés, főleg lelkészkörökben, hogy ég és föld, ugye teológia, geológia, mi a különbség, ég és föld. És végül a teológián kötöttem ki, de ekkor még elhívás nélkül. Ott voltam 2 évig, bukdácsoltam, ahogy bukdácsoltam, voltam, ahogy voltam. Aztán 2 év után elmentem egy nemzeti evangelizációra, ahol Bódis Miklós szolgált többek között, az ő prédikációja volt az, aminek a hatására, hogy szíven talált az ige, és akkor ki is mentem utána, átadtam az életemet Krisztusnak, és azóta járom vele az életem. Ugyanakkor viszont ezen a nyáron arra a döntésre jutottam, hogy elhívás nélkül nekem nincs ott a helyem a teológián. Úgyhogy felfüggesztettem ott minden, jelentkeztem geológiára, elmentem az ELTE-re, ott geológiai alapszakon kezdtem, utána pedig azt terveztem, hogy vagy asztrofizika, vagy vulkanológia, vagy geofizika irányba indulok tovább. Ott el is töltöttem egy évet, aztán egy év után, amikor elkezdődött volna a második tanév, akkor kaptam egy, hát elég nagy pofont az Istentől, és akkor úgy elkezdtem azt érezni, hogy nekem nem itt van a helyem. Nekem vissza kéne mennem a teológiára, de nem akartam visszamenni a teológiára. Őszintén szólva, én úgy voltam, hogy az nem nekem való, az úgy nem megy, nem vagyok arra méltó. Kicsit úgy éreztem magam, mint Jeremiás, amikor elhívja Isten, rögtön ugye azt mondja, hogy hát ő nem alkalmas erre az egészre. Na, én is így voltam. De az Isten csak nem hagyott békén, úgyhogy aztán a végén 3 napi bőjt és imádság és bibliaolvasás után meggyőzött az Isten arról, hogy nem arra kell menjek, amerre én akarok, hanem arra, amerre ő akarja, és visszamentem a teológiára. Így kaptam meg az elhívásomat, tehát ez se volt egy könnyű dolog. 3 napig egy falatot sem ettem, 3 napig imádkoztam, böjtöltem, az igét olvastam, és így kaptam meg azt, hogy nekem már pedig nem a geológia az utam, hanem a teológia és a lelki pásztorság. És hát így kötöttem ki újra a teológián. Ugye egyébként Budapestre jártam teológiára, a Károli Gáspár református egyetem hittudományi karára, és ott kezdtem, ugye ott voltam 2 évig, felfüggesztettem, tehát ugye emiatt nem kellett újra jelentkeznem, mert ugye 1 évet lehet felfüggeszteni. 1 évet voltam az ELTE-n, 1 év után az Isten visszahívott, úgyhogy 1 év után visszatértem a teológiára, és meg is bizonyította az Isten, hogy tényleg ott van a helyem. Tehát az első 2 évben úgy inkább bukdácsoltam, mint jelen voltam, meg voltak nagyobb bukásaim is, nem csak tanbelileg. Utána, miután visszatértem, ilyen, hát hogy mondjam, sima pálya volt. Tehát ott volt velem az Isten, éreztem azt, hogy segít. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű volt, tehát a teológiai tanulmányok nem könnyűek. Aki teológiára akar menni, az azért kétszer is gondolja meg, de hogyha az Úr hívja, akkor menjen, és csak akkor menjen, akkor ott lesz az Isten, akkor át fogja segíteni. Elhívás nélkül viszont nem tudom, hogy lehet elvégezni, nekem nem sikerült volna.
Még hogyha ezekről az évekről picit részletesebben mesélne nekünk.
Nagyon jó időszaka volt ez az életemnek egyébként. Nem csak a tanulmányok miatt, hanem azért is, ami lehetőségeket az embernek Budapest nyújtott. Nem vagyok egy nagyvárosi típusú ember, nem is élnék Budapesten, maximum valahol a környékén, lehetőleg egy kisebb faluban, de nagyon sok mindenre van az embernek lehetősége. Ugye alapvetően én mindig is egy kicsit izgága ember voltam, tehát nem fértem be úgy abba a skatujába, ami ott volt. Abban az időszakban ugye a régi teológia volt még, ugye, ami aztán leégett, az egy kicsit nekem olyan érzés volt, mint egy kolostorban lenni. Úgy be volt zárva az egész, egyetlen kijárat, ott se lehetett mindig kimenni, csak reggel 6-tól este 10-ig meg bejönni. Portaszolgálat, beléptető rendszer. Ott benne úgy el volt az ember, nem is, ha nem akart, akkor nem is nagyon kellett kimozdulnia. A sarkon volt egy bolt, ahol minden meg lehetett kapni. Ugye az egyik épület szárnyban voltak a lakószobák, a másik épület szárnyban a tantermek, tehát az ember csak átslatyogott egyik helyről a másikra. Nekem ez úgy mindig kevés volt. Ugye szereztem egy pár életre szóló barátságot is a teológián, szobatársak, meg olyan is, aki nem volt szobatársam, de akikkel mindmáig tartom a kapcsolatot, ez is nagyon fontos volt számomra, és hát szereztem egyébként a teológián kívül is ilyen életre szóló barátokat, akik egyébként a teológia révén ismerkedtem meg, ilyen például az egyik kollégám, akivel itt ismerkedtem meg ebben a régióban, úgyhogy egyébként Budapesten voltam, de akkor Sátorhalja új helyen szolgált, és oda mentünk ilyen cigánymissziós körútra. Ugye a budapesti teológián a 4. év első fél éve az egy ilyen gyakorlat fél év, ami szerintem egyébként nagyon jó dolog, és nagyon, nem tudom, hogy a többi teológián van-e jelen pillanatban ilyen, de hogyha nincsen, akkor csak ajánlani tudom nekik, hogy csináljanak. Ugye ebben az időszakban mentünk cigánymissziós körútra, voltunk a börtönmisszióban, voltunk kórházmisszióban, különféle addiktológiai missziókban, volt, aki drogmisszióban, mi az alkoholmisszióban voltunk Dömösön 2 hétig, és ezek olyan tapasztalatok, amik azért kinyitják az embernek a látókörét, meg úgy segítenek abban is, hogy az ember eligazodjon, hogy aztán lelkipásztorként mit szeretne csinálni. Mert alapvetően nagyon sokáig ugye az volt a nézet, hogy lelkipásztor az ember, lelkipásztor lesz, kikerül egy gyülekezetbe, és annyi. De nem csak gyülekezetben lehet egyébként lelkipásztorként szolgálni, tehát nagyon érdekes volt számunkra azt látni, hogy például milyen egy börtönlelkésznek a szolgálata, milyen egy kórházlelkésznek a szolgálata, milyen egy olyan lelkipásztorasszonynak a szolgálata, aki nem gyülekezetben szolgál, hanem ugye egy alkoholmissziót vezet, ahol ugye elvonókúrák vannak, és tényleg egy nagyon komoly munka folyik. Tehát ezekbe úgy belelátni azért egy különleges dolog. És én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha teológusok látják ezt, megtapasztalják ezt, kipróbálják ezt. Még az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én inkább elmennék kórházlelkésznek, vagy elmennék iskolalelkésznek, ugye ilyen iskolai gyakorlaton is voltunk, és hasonlók. Én egyébként végül a gyülekezeti lelkészségben kötöttem ki, ugye, mint az a bemutatkozásból is kiderült, jelen pillanatban a Bódvaszilasi Református Egyházközség lelkipásztora vagyok.
De az ide vezető útról szólunk még részletesebben.
Hát még a teológiai évek alatt egyébként kikerültem Ócsára káplánnak, ugye nem hatod év már, ami nálunk volt, az is egy friss módosítás volt pont, talán nem mi voltunk az elsők, azt hiszem az előttünk lévők voltak az elsők, akik ebben a rendszerben futottak, hogy ugye nem hatod évben mentünk ki a régi szokásokkal ellentétben gyakorlatra, hanem ötöd fél évtől, tehát az ötöd év első felét még bent töltöttük a teológián, a második félben már kikerültünk gyülekezetben, és akkor egy naptári évet voltunk kint lényegében, utána pedig volt benn még egy fél év a teológián, amit viszont én már bejárósként oldottam meg, tehát ugye alapvetően Ócsára kerültem ki gyakornoknak, káplánnak az ötöd év második fél évétől. Ez is olyan kalandosan indult, a principálisom nagytiszteletű Hantos Péter volt, aki viszont akkor sajnos kórházban volt egy nagyon komoly műtéttel, és emiatt először úgy kerültem ki a gyülekezetben, hogy rögtön a mélyvíz, gyakorlatilag én voltam ott az egyetlen lelkipásztor. Kaptam persze egy mentort, Szappanos Zoltán személyében, aki sajnos pont most hunyt el az elmúlt időszakban, és ő azért segített, meg nyilván átnézte, hogy például milyen anyagokat viszek be a bibliaórára, milyen prédikációt viszek fel a szószékre és hasonlók, ami nyilván azért egy kezdő lelkipásztornál nem baj, de az első időszakot gyakorlatilag így töltöttem, hogy én voltam ott. Azután ugye Hantos Péter visszatért, és akkor így folytattuk közösen a szolgálatot, és amikor lejárt ez az egy év, akkor én úgy gondoltam, hogy nem szeretnék már visszamenni a teológiára, visszaköltözni a kollégiumba. Így gondolta a principálisom is, hogy jó lenne, hogyha ott lennék mellette segítségként, és ott maradtam, ugye akkor fél évre exmisszusként. És így exmisszusként jártam be a teológiára, az olyan órákra, amikre be kellett járni, és közben ugye folytattam szolgálatomat Ócsán a gyülekezetbe is. Ugye ebben a fél évben égett le a kollégium, tehát akik visszaköltöztek, azok... Hát volt olyan, akiknek mindenük megsemmisült. Én így ezt a részét, hál' Istennek, megúsztam, bár más vonatkozásban volt közöm a kollégium tűzhöz, az akkori barátnőm, a mostani feleségem is bent lakott, és ő hál' Istennek az alsó szinten lakott, úgyhogy az ő dolgai épségben megmaradtak, de azért a riadalom az nem volt kicsi, én is ott voltam benne azon az éjszakán, mert amikor a feleségem hívott, akkor bementem, és hát egy olyan ijegység volt, főleg amikor ugye hallottuk, hogy valaki benniséget, nem tudtuk, hogy ki volt az, nem tudtuk, hogy pontosan mi történt, de az máig beleégett a retinámba, hogy megyünk el az autóval Ócsa fele, és látom, hogy csap ki a láng a kollégiumnak a szobáiból. Ugye ebben az időszakban én így ott maradtam Ócsán, így hál' Istennek a lakhatás is meg volt oldva, a szolgálat is meg volt oldva, és még utána is ott maradtam Ócsán egy ideig segédlelkészként, aztán a felszentelésem után beosztott lelkészként, majd az utolsó fél évemet, az ócsai szolgálatom utolsó fél évét, az gyakorlatilag már nem Ócsán töltöttem, hanem Vecsésen, ahol az ott szombat fél évre menő lelkipásztor testvéremet helyettesítettem arra az időszakra, és annak a fél évnek a lejártával kerültünk át Őcsénybe, ahol 2 évet és 2 hónapot töltöttem. Ugye Őcsény az egy kicsit messzebb van Budapesttől, az Tolna megyében van, Szekszárd mellett. Hát egy különleges vidék, Sárköz, meg a sárközi emberek. Nem volt egy könnyű szolgálati hely. Szertettem ott is barátokra, testvérekre, de nagyon nehéz vidék és nagyon nehéz örökség, ami ott van. Szóval ott voltam 2 évet és 2 hónapot, mikor 2 hónapja voltam ott, akkor a feleségem kapott egy ígéretet az Úrtól, amit nekem is elmondott, hogy 2 évet kell még ott legyünk, és azután az Úr máshova fog minket elhívni. Ez pontosan így is történt, Na, jól emlékszem, 2022. decemberében kaptam egy telefonhívást a Bódva Szilasi gondnokasszonytól, Kosikné Klárikától, hogy lelkipásztort keresnek Bódva Szilassa, és esetleg rám gondolnának, hogy meghívjanak. Én erre azt mondtam, hogy természetesen nyitott vagyok, úgyhogy akkor elindult a folyamat, és pontosan 2 évre rá, hogy megkaptuk ezt az ígéretet, el is kezdtem a Bódva Szilassi szolgálatot, ez 2023. március 1-én volt, tehát 3 éve vagyok Bódva Szilason, és 3 éve szolgálom ott az urat. Ugye abban az évben tavasszal még meg is volt a beiktatásom, és így kerültem a mai szolgálati helyemre Bódva Szilassa.
Az eddig itt töltött időről, erről a szolgálatról hasonlhatunk még hamarosan, picit részletesebben. Most, hogyha a teológia éveihez olyan szempontból visszatérünk, hogy ahogy már el is hangzott, ott ismerte meg feleségét, hogyha a magánélet alakulásáról szólna, hogy hogyan kapcsolódik össze a szolgálati úttal.
Hát igazából egy először évfolyamtársam, aztán egyel felettem járó teológa, szobatársa volt a feleségem, akit egy tűzvédelmi oktatás alkalmából ismertem meg, de ugye ő is ott lakott benne a kollégiumban, ott kezdtünk el ismerkedni, azután, ahogy ugye kikerültem Ócsára, oda is időről időre kiárt hozzám, egyébként azon a napon is kim volt, amikor leégett a kollégium. Ökumenikus imahét volt pont azon a héten Ócsán, úgyhogy én benn voltam aznap Ószövetség éber vizsgán, és a vizsga után, ahogy az autóval kanyarodtam ki a teológia udvaráról, pont ott a sarkon a felesége, hát még akkor csak barátnőm, fordult be az utcán, ugye én meg kellett álljak ott a piros lámpánál, de pont fordult be akkor a sarkon az akkori barátnőm, mostani feleségem, úgyhogy mondtam, hogy dobja be a cuccát, ugorjon be a kocsiba, elmegyünk délután, egy kicsit együtt leszünk, aztán utána este pedig elmegyünk ott az istentiszteletre, az ökumenikus istentiszteletre, és akkor utána hazamehet. Bele is egyezett, úgyhogy délután egy kicsit együtt voltunk, beszélgettünk, filmeztünk. Azután tényleg elmentünk az istentiszteletre, ami akkor az Ócsai katolikus templomban volt, és hát utána kivittem az állomásra, felszállt a vonatra, aztán ahogy hazaértem, nem sokra ráhívott, hogy hát menjek föl, mert baj van, be se engedték már a kollégiumba, hogy a kollégium ég, ő pedig ott van kinn az utcán, azt se tudja, hogy mi lesz vele, úgyhogy akkor mentem is föl Budapestre, így este lóhalálában, és hoztam is vissza Ócsára, úgyhogy egy ilyen kör volt. Hát én ennek nagyon örülök is egyébként, hogy így alakult, ez Isten gondviselése volt, hogy ő nem volt akkor benne, amikor a tűz kitört, és így aztán semmilyen veszély nem is fenyegette. Ugye egyébként ott házasodtunk meg Ócsán is, 2020. június 20-án volt az esküvőnk, és aztán utána szépen megindult a gyermekáldás is, születtek szépen sorban a gyermekek, először a kicsi Marika, aki már lassan 5 éves, aztán a kicsi Zsófi, aki a 2. évét tapossa, és most legutoljára Mártika, aki pedig 8 hónapos, úgyhogy ő még igazán picurka. Úgyhogy így vagyunk most, 3 pici gyermekkel, és egy jó nagy családi háznak megfelelő parókiában, ahol azért hál' Istennek el is fér a 3 gyerek, mert azért nekik azért nagy helyi igényük van. Úgyhogy így vagyunk jelen pillanatban, egy feleség, 3 gyerek, meg én.
Az elmúlt percekben Prózsa István, Bódva Szilasi református lelkipásztorral beszélgettünk.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
And leave.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Kolozsvári Állami Magyar Színházban március 5-én, ahol a Király halódik című dráma koncepcióját mutatta be Tompa Gábor rendező, a darabban résztvevőkkel együtt. A Király halódik a középkori haláltáncoktól eltekintve a világirodalom egyetlen olyan drámája, amely a meghalásról szól. Olvashatjuk a darab tájékoztatójában. A sajtótájékoztató után Tompa Gábor rendezővel Pilbák Kincső beszélgetett.
1962-ben írta meg Eugen Ionesco a Király halódik című drámáját, amelyet Tompa Gábor rendezésében tekinthetnek meg a Kolozsvári Állami Magyar Színházban a március 11-i bemutatón. A darabról Tompa Gábor rendezővel beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Eugen Ionesco világával, ezzel az abszurd világgal, ahogy itt elhangzott?
Ionescót először román nyelven, aztán magyarul, aztán franciául az egyetemi éveim alatt olvastam, és már akkor nagyon közel állt hozzám, hiszen a diktatúra éveiben olyan vonatkozásokat fogalmazott meg a hatalom és az egyén viszonyáról, meg erről az abszurd világról, amelyben ugye fordított, feje tetejére állított értékrend uralkodik, hogy rendkívül kifejezően és nagyon erőteljesen van egy színpadi nyelven megfogalmazva. És hát az évek során Beckett és Ionesco volt két olyan szinte kedvenc szerzőm, akinek a műveihez szívesen nyúltam, és volt olyan, amit többször megrendeztem. Ez a 7. Ionesco darabom. A kopasz énekesnőt már akkor nagyon nagy élvezettel olvastam 20 éves koromban, és vártam a pillanatra, amikor megrendezhetem, és amikor egy ideális szereposztási lehetőség alakult ki, egy olyan helyzet itt Kolozsváron, hogy meg tudom rendezni, akkor minden, ami az a várakozás, és ami felgyűlt bennem a Ionesco művek kapcsán, az a kopasz énekesnőbe öltött igazán formát, és ez volt az az előadás, ami aztán a Kolozsvári Magyar Színház 30 évének a történelmét is meghatározta, hiszen ez volt az az előadás, amellyel a Kolozsvári Magyar Színház első ízben, és egyáltalán egy erdélyi magyar társulat első ízben nagy nyugati turnén vett részt. Angliában ott az legjobb külföldi előadásnak járó díjat is megkapta, és ennek kapcsán következett egy csomó meghívás. Finnország, Franciaország, Németország, Kelet-Európa, és a kolozsvári társulat is valahogy így került be az európai színházi vérkeringésbe, tehát ezt is végül is UNESCO-nak, a UNESCO műveknek köszönhetjük. És később kapcsolatba kerültem, és barátságot kötöttem a UNESCO lányával, Marie France UNESCO-val, akivel azóta is egy közeli barátságot ápolok, és minden egyes UNESCO mű megrendezése előtt beszélgetek vele, megkérdem a darabról a véleményét, vagy egyáltalán olyan történeteket, amelyeket fel tud idézni a darab megírása körül, vagy az édesapjával folytatott beszélgetések során, és ez engem megihlet. Tehát valamikor a fejembe vettem, hogy UNESCO teljes életművet a színpadra viszem, ez nem fog sikerülni, mert ilyen hosszú életem nem lesz. De most a hetediknél tartok, és még tartalékban van 2-3-4 a közeljövőben olyan UNESCO mű, amit szeretnék színre vinni.
És hogyan esett most a választása a Király halódik című műre?
Egy kis a személyes magánéletem is beleszólt. Nemrég az elmúlt években elveszítettem édesanyámat, és aztán a korán elhunyt, és nagyon tragikus betegséggel, tragikus küzdelmet folytatott feleségemmel, aki 2 éve távozott, és az utolsó hónapja, amit hősiesen küzdött az életét, és hősiesen szembefordult a halállal. Voltak, akik a 2 hónappal az eltávozása előtt sem tudták, hogy mennyire súlyosan beteg, és ezt mindig méltósággal és reménnyel viselte. Tehát, hogyha egy hosszú 9 órás műtét utáni fényképét nézném, ahol mosolyog, miután a egyik fontos szervének a nagy részét eltávolították, akkor azt gondolom, hogy ez egy példaértékű dolog, és már az Én vagyok a szél című előadásban valamilyen módon szerettem volna az ő emlékének szentelni ezt az alkotást, és egy kicsit folytatása is ennek, annyiban, hogy nem királyokról beszél UNESCO, vagy uralkodókról, hiszen a királyok és az uralkodók is végül is mind egyenlőek a legegyszerűbb emberekkel a halálban, ahogy a teremtésben is. És gyakorlatilag ezt szerettük volna felerősíteni, hogy mennyire tudunk megválni a földi dolgoktól, amikor a földi élet végső szakaszába jutunk, és ezt tulajdonképpen, vagy ebben a leginkább az segíthet, hogyha reménykedünk a megváltásban is, és hiszünk a feltámadásban.
És ez lehet a darab üzenete is a nézőnek, vagy mit üzen a nézőnek a darab?
Igen, hát ezt tulajdonképpen a darabban a király, vagyis Béranger, a főszereplő egyedül marad a végén, ahogy a halálban, igen, de én bízom abban, hogy nem egyedül van, hanem akkor már Istennel van, és ezt próbálja felerősíteni az a hang, ami végig kíséri és átsegíti a halálon a főszereplőt.
Az elmúlt percekben Tompa Gáborral a Király halódik című dráma rendezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.